Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. A mai délelőtti Isten tiszteletünk alapigéjeként Lukács evangéliumából olvassuk el a 21. fejezet 34-től 36-ig terjedő verseit. Lukács evangélium a 21. fejezetének a 34-től 36-ig terjedő versei a következőképpen hangzanak. De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és az élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap. Mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Vigyázzatok azért minden időben, kérvén, hogy méltókká tétessetek arra, hogy elkerüljétek mindezeket, amik bekövetkeznek, és megállhassatok az embernek fia előtt. Én azt hiszem, hogy Jézus Krisztusnak ez a felhívása, ez a nagyon-nagyon fontos kérlelése, ez a szakasz, amit felolvastunk, olyan sok mondani valót tartalmaz, hogy egy óra nagyon kevés lenne, hogy mindenre kitérjünk. Én ennek a jézusi kijelentésnek egyetlen egy fél mondatával szeretnék foglalkozni. És ez a fél mondat így hangzik a 36. vers elején, azért olvastuk fel, hogy az egészet lássuk, milyen összefüggésben mondja Jézus, de a 36. verset így kezdi Jézus: vigyázzatok azért minden időben. Én erről szeretnék a mai délelőtt folyamán szólni, mit is jelent, amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben, kinek szólt ez a felhívás, miért szólt ez a felhívás, ezt a fél mondatot szeretném, hogyha nagyon alaposan átgondolnánk. Hadd kérdezem mindjárt az elején, amikor Jézus azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben, akkor más szavakkal hogy fogalmazhatnánk meg, mire szólít fel itt bennünket Jézus? Amikor azt mondja, hogy vigyázzatok azért minden időben. Őre a figyelésre és imádságra. Azon kívül?
Éberség.
Éberség, nagyon fontos. Szeretném, hogyha ennek a négy szónak az utolsó két szavára figyelnénk, most koncentrálnánk, minden időben. Így van, folyamatos. Tehát Jézus egy folyamatos készülésre és egy vigyázásra, folyamatos, állandó vigyázásra hívja fel a figyelmünket. Most olyan kérdést teszek föl, amire ne lepődjetek meg, szóval mindannyian tudjuk a választ. Tudjuk-e, hogy Jézus mikor jön el? Nem tudjuk. Azért mondom, szóval ez természetes. De menjünk tovább ebben a gondolatmenetben. Tudták-e Jézus idejében azok, akikhez Jézus közvetlenül szólt, tudták-e, mikor fog eljönni Jézus? Szerintetek tudták-e azt, hogy majd még később fog bekövetkezni Jézus visszajövetele? Jó, akkor egy kicsikét tágítsuk ezt a kört. Szerintetek a Biblia írói, például az apostolok, csak az Új Szövetségről beszélek, szerintetek tudták-e, hogy mikor fog Jézus eljönni? Tudták-e, hogy az ő életükbe el fog-e jönni, vagy nem? Jó, nem, bocsánat, persze, azt nem, mert senki nem tudja, de hogy az ő életükben eljön-e Jézus, vagy nem, azt tudták, vagy nem tudták? Jó, akkor tovább megyünk ezen a gondolatmeneten, utána majd mindjárt érteni fogjátok, hogy miért feszegetem én ezt, ennyire ezt a kérdést, de amikor például Pál apostol azt írja, hogy maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával eljön, feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, utána mi, akik élünk, elragadtatunk azokkal együtt a levegőbe, és eképpen mindenkor az Úrra leszünk. Tudta vagy nem tudta? Akkor idézek egy másik Biblia verset. Mert Így van. Mit mond a Tesszalonikai levélben Pál apostol? A Tesszalonikai levélben Pál apostol azt mondja, hogy nehogy elhitessen benneteket valaki, hogy már itt van, ugye, Jézusnak a visszajövetele, most más szavakkal mondom, ez a lényege, nem jö ez addig, míg előbb bekövetkezik ez, bekövetkezik az, hatalmas történelmi eseményekről beszél, amiknek meg kell történnie addig, még azelőtt, mielőtt Jézus visszajön. Tehát Pál apostol tudta, hogy nem az ő idejében fog eljönni Jézus. És hadd mondjam, ennek ellenére, hogy tudták, ugye például a bibliaíró is tudták, de ennek ellenére Jézus mindenkinek azt mondja, abban az időben is szólt a felhívás, hogy vigyázzatok azért minden időben. Nagyon érdekes, ki fogunk erre térni, csak azért szerettem volna ezt kihangsúlyozni, hogy mindenkinek szólt a felhívás, a Jézus korabeli embereknek is, végig a középkoron, végig minden egyes hívőnek szólt ez a felhívás, vigyázzatok azért minden időben. Olyan érdekes, hogy ha végignézzük az igét, mindenhol úgy beszél az ige Jézus Krisztus visszajöveteléről, mint ami egy hamar bekövetkező esemény lesz. Mondjunk néhány igét. Például azt mondja, hogy az Úr eljövetele közel van, mondja Jakab apostol. A bíró hol áll? Az ajtó előtt áll. Tehát úgy jeleníti meg ezt az eseményt, mint ami közvetlen közel van. Azt mondja Péter az első levelében, hogy a vége mindennek közel van. Nem azt mondja, hogy messze távol, az ő idejéhez képest, hát 2000 év körülbelül. Hát milyen messze volt? Azt mondja, közel van. Azt mondja, a Jelenések könyvében Jézus, imé hamar eljövök. A Római levélben csak néhányat ragadtam ki. Azt mondja, a dolgot bevégzi, és rövidre metsz igazságba, mivel rövidesen végez az Úr a földön. Mindenhol a Biblia arról tesz tanúbizonyságot, hogy Jézus eljövetele nagyon közel van. Na, szeretném akkor megkérdezni, hogy ha itt ilyen évezredekről van szó, és mégis azt mondja, hogy közel van, miért nem határolta be az Úr pontosabban annak az idejét? Jelekről ugye azt tudjuk, jelek azok voltak, mindig is. Ugye, tehát végig elmondja, hogy miknek kell bekövetkezni, milyen eseményeknek, aztán a végidőjéről beszél. De miért nem pontosította az Úr már kezdettől fogva azt, hogy mikor fog ő visszajönni? Miért nem jelentette ki? Miért nem jelentette ki? Nem lenne könnyebb dolgunk? Nem lett volna mindenkorban sokkal könnyebb az embereknek? Tudva azt, hogy majd még 3000 év, vagy 2000 év, vagy 1500 év, vagy akár 150 év, nem lett volna könnyebb? Nagyon érdekes idézetet szeretnék olvasni. Az Utolsó napok eseményei című könyvből szeretnék néhány részletet olvasni. Most egy rövid bekezdést így. Ugye... Ez a 31. oldal, 31-től 36. oldalig egy-egy rövid mondatot fogok majd olvasni. Ugye erről a napról és óráról senki nem tud idézni az igét. Azt mondja, hogy sem a Szentlélek kitöltetésének, sem Krisztus eljövetelének a pontos idejét nem tudhatjuk. Miért nem hozta Isten ezt a tudomásunkra? Ha ezt megtette volna, nem élnénk vele helyesen. Figyeljük, nem élnénk vele helyesen. E dátum ismerete csak olyan helyzetet eredményezne, amely nagyban hátráltatná Isten művét egy az eljövendő nagy napon megállni képes nép előkészítésében. Figyeljük, hátráltatná Jézus eljövetelének az elkészülését. Miért? Hát ha egyszer tudjuk, hogy mikor jön el, hát az nem sietetni? Nem. Hátráltatná, nagyon nagy mértékig hátráltatná. És hadd kérdezzem meg, hogy miért? Miért hátráltatná a felkészülést Jézus eljövetelére? Például most vegyük azt, hogy a mi időnkben, amikor azt látjuk, hogy a jelek már teljesednek, a közvetlen Jézus visszajövetelét közvetlenül megelőző események teljesednek, miért hátráltatná a mi esetünkben, ha például csak egy példát mondanánk, ha mondjuk azt mondanánk, hogy 20 év múlva jön el Jézus, az közel van, vagy távol van? Hátráltatná, vagy sietetni a mi készülésünket?
Hátráltatná, mert azt mondaná, hogy ráérünk, még van 20 év.
Igen. Ezt azt gondolom, hogy megteszem, haladató az ember lelke.
Pontosan, így van, pontosan. Szeretnék egy rövid történetet elmondani. Velem fordult elő ez iskolás koromban. Nagyon ritkán járok itt Székesfehérváron, tehát szerintem itt még nem mondtam el ezt az emlékemet, de máig nem felejtem el, egy olyan döbbenet vett rajtam erőt, És majd érteni fogjátok, hogy akkor miért, utólag teljes mértékig ez átértékelődött bennem ez a történet. Iskolában, középiskolában valamilyen dolgozatírásra készültünk, bejön a tanár, és hát ugye vegyétek elő papír, stb. Dolgozatírás. És az egyik lány elkezdte mondani a tanárnak, hogy haj tanárnő, nem most, vegyük a következő órán, úgy nagyon könyörgött neki. És hát a tanárnő jó indulatú volt, és akkor azt mondja, hogy na jó, hát akkor a következő órán írjuk meg a dolgozatot. Erre az egyik lány föláll, vagy nem áll föl, mindegy, lényegtelen, de megszólal, és azt mondja, lányok, ne csináljátok már ezt, a következő alkalomra se fogjuk jobban tudni az anyagot, mint mára. És ezt a felháborodást, ami bennem volt, ezt nem felejtem el soha, hogy lehet ilyet mondani. 3 nap haladékot kaptunk, 3 napot. Hát az alatt úgy meg tudjuk tanulni azt az anyagot. Mit gondoltok, mi volt, hazamentünk az iskolából, kaptunk 3 napot, mi volt az első délután, szerintetek nekiestünk a tanulni valónak? Nem. Következő nap? Még akkor sem. Még van 2 napunk. És így ment, és utána jöttek a napi feladatok, stb. És állítom, hogy érdemben jobban tényleg nem tudtuk akkora, mint az első alkalommal. És én ezt utólag értettem meg, hogy a halogatás, amikor még azt gondolom, hogy még van időm, lehet, hogy már nagyon kevés idő van, de még van idő, még van egy kis idő, az ember számára a felkészülésre a legnagyobb veszedelem. És Jézus ezért többek között, sok oka van ennek, de többek között mi miattunk nem jelentette ki, mert hátráltatná a mi felkészülésünket Jézus Krisztus eljövetelére vonatkozóan. Nem élnénk ezzel az időponttal helyesen. Még egy idézetet szeretnék olvasni. A következőképpen hasonlót fogalmaz meg, csak figyeljük meg, hogy milyen nagyon-nagyon megrázó gondolatokat olvasunk. Isten senkinek nem ad olyan üzenetet, hogy 5, 10 vagy 20 év múlva lezárul a földi történelem. Egyetlen embernek se nézni el, ha késleltetné vissza jövetelének az előkészületét. Nem döbbenetes? Ha azt mondanánk, hogy mi ezt a mondatot hogy fejeznénk be, ugye, hogy az Úr nem ad senkinek olyan üzenetet, hogy 5, 10 vagy 20 év múlva, erre azt mondanánk, hogy jaj, de közelre hozza. Erre mit olvasunk? Ezzel hátráltatnánk az elkészülést Jézus jövetelére. És utána azt mondja, senkinek sem mondaná, mint a hűtlen szolga, hogy halogatja az én Uram az ő jövetelét, mert ez a nagy napra történő készülődésre adott alkalmak és előjogok hanyag semmibe vételét eredményezni. Tehát azt az időt, amit kaptunk, azokat a perceket, napokat, órákat, ezeknek az előjogoknak a hanyag semmibe vételét eredményezni, ha tudnánk Jézus eljövetelének a pontos idejét. Szeretnék még egy mondatot olvasni, és szeretném, hogyha ez a mondat is nagyon megmaradna a szívünkben. Jézus miért nem jelentette ki ezt az időpontot? Az ige miért nem beszél róla? Figyeljük! Közeledünk Isten nagy napjához, a jelek fokozatosan beteljesednek. Mégsem kaptunk egy olyan üzenetet sem, amely Krisztus megjelenésének napját és óráját tudatná velünk. Az Úr ezt bölcsen elrejtette előlünk. Miért? Figyeljük ezt a mondatot? Hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk, várva a mi Urunk Jézus Krisztus második eljövetelére a menny felhőiből. Miért? Hogy mindig a várakozás és az előkészület állapotában legyünk. Mit mondott Jézus? Vigyázzatok azért minden időben, állandóan a készenlét állapotában legyetek. Jézus visszajövetelére való készenlét állapotában. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e arra az ige alapján, hogy ki volt az az első személy, aki már Jézus Krisztus visszajövetelének az esemény valóságában élt, ezek a gondolatok jártak állandóan az ő gondolataiban, fejében. Énok. Mit mond Júdás? Azt mondja, erről jövendőlt Énok, eljött az Úr az ő sok ezer szentjével, hogy ítéletet hirdessen. Ismerjük, ugye nem akarom végigidézni az igét, de eljött az Úr az ő sok ezer szentjével. Így járt Énok Jézussal, az Istennel, így járt. Várta az ő visszajövetelét. Kronológiai sorrendben, hogyha megyünk tovább, ki volt a következő? Ki volt a következő? nem feltétlenül igehely szerinti sorrend, hanem visszautalásokra is gondolok. Zsidókhoz írott levélben a hithősökről, Ábrahámról, Jákobról, Izsákról mit olvasunk? Sátorokban laktak, ugye? Ugye, stb. Mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Hol volt még Ábrahámtól, Énoktól, Ábrahámtól, az ősatyáktól, hol volt Jézus visszajövetele? És ők ebben a valóságban éltek. Sátorokban laktak, és várták az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. De olyan érdekes ez, és utána sorba vesszük ugye már végig a Zsoltárok könyvében, ugye tehát dávidi kijelentések, ugye sőt már Jób, ugye tudom, hogy az én megváltómél utoljára az én porom felett megáll, de csak azért mentem vissza a legkezdetekre, hogy már akkor várták Jézus Krisztus visszajövetelét. És úgy elgondolkodtam a következő gondolatom, hogy gondoljunk bele abba, hogy a Bibliának a legmagasztosabb kijelentése az, hogy Jézus visszajön. Valóságos esemény lesz, véget vet a bűn borzalmának, és örök életet fog adni annak, aki elfogadja a megváltást, és aki megszabadult a bűneiből. A legnagyobb ígéret a Szentírásban. És minden korok hívői, Ádám és Évától kezdve, ugye a bűneset után, minden korok igazi hívői advent hívők voltak. Várták Jézus Krisztus visszajövetelét, ez éltette őket, ebben a reményben éltek, ezt töltötte ki a gondolataikat. Nem erre az életre akartak berendezkedni, hanem várták az alapokkal bíró várost. És az a gondolat ment át a fejemben, hogy gondoljuk végig azt, hogy mi történik akkor, hogyha egy ember meghal. Meghal, feltámadásakor mi lesz az első gondolata? Amivel meghalt, nem? Ott folytatódik a gondolatmenet, és egyáltalán amiben élt, ugye azok a, ugyanaz, ott folytatódik. És gondoljunk bele abba, hogy egy hívő ember, ugye bármikor élt ebben a világ a történelmünkben, bármikor élt, meghalt, lehet, hogy eltelt 4000 év, vagy 3000 év, vagy 5000 év, nem tudjuk mennyi, de amikor kinyitja a szemét, egy pillanatnak tűnik neki az egész, nem érzékeli, hogy mennyi, és mi lesz a következő esemény, amivel találkozni fog? Jézus Krisztus visszajövetele. Ebben élt. És mikor kinyitja a szemét, meg is valósult. Igen, így akarja Jézus, hogy az övéi állandóan készüljenek az ő eljövetelére. Nem tudjuk, mikor halunk meg. Hogyha azt mondanánk, hogy 3 év Jézus, direkt azért mondok ilyen rövid időt, mert erre azt mondanánk, hogy hú, ez már tényleg nagyon rövid idő, de tudjuk, hogy a holnapi napot megérjük, vagy nem. És ha én most úgy élek, hogy nem várom, nem ez a legfőbb reményem, hogy Jézus visszajön, és nem ebben a valóságban élek, hogy igen, Jézus Krisztus itt lesz, akkor, és én meghalok, akkor nem vagyok igazából advent hívő, nem készültem fel az ő eljövetelére, mert mások voltak a fontosabbak az én számomra, mást helyeztem az első helyre az én életembe. És egy olyan elgondolkodtató igét szeretnék olvasni a Zsidókhoz írott levélből, ami engem már olyan sokszor megérintett, a Zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből, olvassuk a 16. verstől kezdve. Ugyancsak ugye Ábrahámról, Izsákról, Jákobról, ugye az ősatyákról, így olvassuk. Bocsánat, a 13. verset is olvassuk el. Olyan szép. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Utána a 16. vers, így azonban jobb után vágyódnak, tudni illik mennyei után. Azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessen, mert készített nékik várost. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéretet. Csak távolról látták és üdvözölték azokat. De éltek ebben az ígéretben, hogy igen, Jézus visszajön. Nem tudjuk mikor, de bármelyik pillanatban itt lehet. Ennek a valóságában éltek. És utána azt mondja, hogy ez mire után a jobb után vágyódtak, tudnélik mennyei után, és most figyeljük. Azért nem szégyenli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék. Ezt a mondatot fordítsuk meg. Az Isten szégyel valakiket az ő gyermekeinek nevezni. Kiket fog szégyelni az övéinek nevezni? Akik nem a mennyre való készülődésben élték az életüket. Akiknek nem az volt a legfontosabb ebben az életben, hogy Jézus nem sokára visszajön, és örökölhetjük azt az országot, és vele együtt lehetünk örökkön örökké. Akinek nem ez volt a legfontosabb az életében, azt a valakit szégyelli az Isten. Szégyelleni fogja Jézus. Miért? Nem tudom, hogy elgondolkodtunk ezen, hogy miért fogja azt a valakit szégyelleni, és nem is fogja a gyermekének nevezni. Miért? Ez a kérdés megint csak egy olyan kérdés, ami költői kérdés, és erre a választ nem tudjuk megmondani. Milyen árat fizetett a menny azért, hogy mi ennek az országnak az örökösei lehessünk? Nem tudjuk megmondani. Ez felmérhetetlen, hogy mibe került az, hogy mi üdvözülhessünk. És hadd kérdezem, milyen lehet az Istennek, milyen lehet Jézusnak azt látni, hogy nem sokára itt jön meg, valóság lesz az, amit minden korok hívői vártak, és mi mégis úgy élünk, hogy hát igen, persze, jó lenne ott lenni, de azért ez is fontos a számomra, az is fontos, ezt is előbbre helyezem, azt is előbbre helyezem, minden előbbre van az én életemben, mint az, hogy Jézus Krisztussal és magával az Atyával örökké együtt lehessek. Akinek nem ez a legfontosabb az életében, és nem erre készül az élete mindennapján, azt olvassuk az igében, azt az Isten szégyelli. Azoknak készíti a várost, akik értékelik a megváltást, értékelik az örök életet, azoknak el fogja készíteni a várost, és azokat magához fogja majd venni Jézus az ő visszajövetelekor. Még az előbbi gondolathoz visszatérve, még egy történet részletet csak úgy hadd mondjak el. Ez megint egy nagyon személyes történet, de vannak azt hiszem mindannyiótoknak az életében olyan mozzanatok, amiről úgy feltételezzük, hogy az életben soha el nem felejtjük. Ugye ez az egyik ilyen iskoláskori élményem ezzel kapcsolatban, mindenkinek vannak ilyen mozzanatok az életében. A másik édesapám halála körüli esemény. Apukám egy nagyon-nagyon komoly hívő ember volt, egész életében az igét hirdette, szerette Jézust, várta az ő visszajövetelét, nagyon komoly hívő ember volt. És amikor kórházba került, kórházban halt meg, 2 hónapon keresztül úgy volt kórházban, hogy lázból ki lázból be, nagyon-nagyon nehéz volt ez a 2 hónap. Kevés tudatos pillanata volt, de voltak még tudatos pillanatai, amikor mondott is néhány dolgot, de utána megint visszaesett ebbe a lázas állapotba. És egyik alkalommal is, amikor ott ültem az ágya mellett, nem tudom, hogy ismeritek-e azt, amikor valaki néz valahova, de látod rajta, hogy nem azt nézi, mint én például, amikor azt a táblát nézem, hanem valahova úgy néz, és úgy elmered a tekintet, és valahova úgy fölfelé nézett, és az első fél mondatra már nem emlékszem pontosan, hogy kezdte, vagy úgy hirtelen jött ez, hogy Jézus Krisztus visszajöveteléről szólt valamit. És utána azt mondja, hogy de az egész arca már ragyogott, és utána azt mondta, hogy és az erre való felkészülés lesz a mai óránknak a tárgya. És utána megint visszasüppett abba az állapotba, hogy nem lehetett vele igazából kommunikálni. De mit értette meg ebből minden tudatos pillanatában, még amikor az Úr meg tudta őt érinteni? Ez volt a szívében. Jézus jön, nem sokára találkozom vele. És én hiszem és tudom, hogy amikor ő fel fogja nyitni a szemét, először Jézust fogja látni majd. És ezt akarja, hogy mi így éljünk, így várjuk Jézus Krisztusnak a visszajövetelét. Vigyázván azért minden időben. És szeretném, hogyha összevetnénk 2 igét, mert arra szeretnék most ezek után rátérni, mert ugye arról folyamatosan beszéltünk, hogy miért kell állandóan vigyáznunk, miért kell folyamatosan vigyáznunk. De mit is jelent az, hogy vigyázzatok azért minden időben? Mert ugye most a minden időről beszéltünk, de a vigyázzatok, mit is jelent ez? Milyen figyelmeztetés ez? Nézzük meg Lukács evangéliumában, Olvasunk el egy ige szakaszt, még egyet. Ugye Lukács evangélium a 21. fejezetéből olvastuk az alapigét, de most menjünk Lukács evangélium a 12. fejezetéhez. Lukács evangélium a 12. fejezetéhez. És ott olvasuk el először a 35. verset, és utána a 40. versnek a második részét. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. És a 40. verset, olvassuk el az egész 40. verset. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek fia. Tehát, amikor arról beszél Jézus, hogy vigyázzatok, legyetek készen, és azt mondja például, itt egy példát is mond, hogy legyen a ti derekatok felövezve és szövétnekeitek meggyújtva, akkor miről beszél Jézus, hogy milyen módon kell megvalósítani ezt a vigyázást? Mit is jelent vigyázni? Minden időben. Az igét szeretném még egyszer ezt a szót mondani, amit azt mondja, hogy ti is legyetek azért készen, készenlét. Tehát az állandó készenlét állapotában lenni. Mit jelent készen lenni Jézus visszajövetelére? Mit jelent készen lenni? Mit jelent készen lenni Jézus visszajövetelére? Azzal a jelentesek? Pontosan. Így van. És azzal a jellemmel bírni, azzal rendelkezni, és erre törekedni, hogy a Jézus Krisztusi jellem legyen látható a mi életünkben. Ezt jelenti készen lenni. Mert Jézus, amikor visszajön, egyetlen egy dolgot fog az emberen nézni. Már most az ítéletben is ugye egyetlen egy a szempont. Alkalmassá vált-e valaki jellemben az üdvösségre, vagy nem? Ezt jelenti készülni. És nézzük meg, milyen érdekesen fogalmaz itt a 35. vers. Azt mondja, hogy legyenek éppen ezért ugye a készenlétre, azt mondja, legyenek a ti derekaitok felövezve. Mit jelent, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve? Nem érdekes kifejezés? A bibliai időben ugye hosszú köntösben és ruhában jártak az emberek, ugye övvel volt körülkötve ugye ez a ruha, ez a felöltő köntös, és amikor valaki munkát akart végezni, ugye persze zavarta ez a hosszú bokáig érő köntös, zavarta, akkor ezért fölhajtotta ugye az alsó részét a köntösnek, az övébe befogta, és akkor így munkára kész volt. Tehát amikor arról beszél a Biblia, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, akkor arról beszél, hogy egy munkára kész állapotban legyünk. És miről beszéltünk? Min kell munkálkodnunk? Azon kell munkálkodnunk, hogy a mi jellemünk alkalmassá váljon az örök életre. Én erről most csak nagyon röviden szeretnék szólni, mert alapvetően másról beszélünk ma a minden időben a folyamatos várakozásról, de úgy gondolom, hogy egy-két mondattal mindenképpen térjünk ki erre, mert úgy gondolom, hogy ez a mi legnagyobb és legégetőbb problémánk, a készülés, a Krisztus jellemének a felöltése. Erre a kérdésre kérlek, hogy ne válaszoljatok, de megkérdezem. Ti elhiszitek, hogy el fogunk tudni Jézus visszajövetelére készülni, hogy Jézus Krisztusnak a jellemét tudjuk visszasugározni, visszatükrözni? Hadd mondjam, nagyon sokan nem hiszik. Hadd mondjam, ki kell, hogy mondjam, nagyon sokan nem hiszik, nagyon sokan elveszítették az ebben való reményüket. Nagyon sokan. Márpedig hadd mondjam, hogy ha mi feladjuk ezt a reményt, akkor soha nem fogunk tudni elkészülni Jézus eljövetelére. Igenis, hogy a Biblia arról beszél, hogy amikor Jézus visszajön, egy népet fog magával vinni, aki nem lesz szeplő és sömörgőzés. Nem majd a mennyben fogja őket tisztává tenni, hanem itt a földön. És hadd mondjam, szeretnék arra kérni mindannyiunkat, ne arra tekintsünk, ahol most vagyunk, és ne arra az évtizedes botlás sorozatra, ami ott van az életünkben. Azt hiszem, hogy mindannyiunknak az orcánk pirulása az, hogy jellemhibákba, bűnökbe újból és újból visszaesünk. Újból és újból visszaesünk. És hadd mondjam, mi a mi feladatunk? Nem az, hogy ezekre nézzük, és engedjük sátánnak, hogy lehúzzon bennünket, hanem mi a mi feladatunk? Az elsődleges feladatunk az, hogy komolyan nézzünk szembe önmagunkkal, tartsunk önvizsgálatot. Ez az első. Milyen az én jellemem? Kész vagyok-e Jézus visszajövetelére? De hadd mondjam, nem egy könnyű dolog ez. Mert ha az ember azt mondja, hogy most leülök, most szembenézek magammal, én milyen vagyok, ez sehova nem fog vezetni. Miért? Mit kell tennünk? Az Isten szent lelkét kell kérni, szemgyógyító írt kell kérni. Én úgy gondolom, hogy az igazi készülésnek ez az első és legfontosabb kiinduló pontja, szemgyógyító írt kérni, hogy meglássam magamat. Hadd mondjam, annyira szörnyűek vagyunk mindannyian, 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 mit mond a Biblia, vakok vagyunk, Laodicea vak. Magát nem látja, a másik ember tökéletesen ki tudja analizálni. Ilyen, ezt gondolja, ezt látja, ezt, tökéletesen tudunk a másikról mindent. De hogy én milyen vagyok, fogalmam nincs róla, egészen más képen van önmagamról, mint ugyan, hogy engem igazából az Isten megismer. Éppen ezért az elsőleges feladatunk, szemgyógyító írt kérni, hogy meglássam magam. Ha egyszer igazából szembesülök magammal, és látom, hogy milyen vagyok, az a gyógyulásnak a kezdete. Az a gyógyulás kezdete. De hadd kérdezzem meg, miért szükséges a szemgyógyító írt, a szent lelket kérni az önvizsgálathoz? Miért? Mert mit mondtunk az előbb? Hogyha enélkül tesszük, ha a saját magunk szemkenőcsét használjuk, hihetetlenül éles lesz. A másikra vonatkozóan, de nem önránk, magunkra vonatkozóan. És elbizakodottak leszünk, annál inkább elbizakodottak leszünk, hogy hát én mennyivel jobb vagyok, mint a másik. Ha viszont ugyanígy szemgyógyító ír nélkül, ha próbálunk meg önvizsgálatot tartani, ha viszont erről az oldalról sátán nem tud elbizonytalanítani bennünket, vagy megkísérteni, akkor jön a másik kísértésével. Akkor mit fogunk látni? Vagy mi lesz?
Elcsüggedünk.
Elcsüggedünk, és reménytelennek látjuk. A szemgyógyító ír segítségével való önvizsgálat, kérni, hogy úgy lássuk, ahogy ő lát bennünket, ő segítsen bennünket ehhez. Ennek mi lesz az eredménye? Hogy meglátom önmagam, és összetörök, de csak annyira, hogy ne essek kétségbe. Csak annyira, hogy bele tudjak az ígéretekbe kapaszkodni, és ő engem tudjon készíteni. Tudjon készíteni, engedjen magam formálni és készíteni. Igen, röviden csak ennyit szerettem volna erről mondani, és azt mondja, hogy legyenek a ti derekaitok felövezve, tegyük meg a mi részünket. Ez. Mit mond Ellen White? Mi az ember része ebben a folyamatban? Hogy folyamatosan könyörögjön a lelke jellemének, a hibáinak a megváltozásáért. De ha nincs szemgyógyító ír az én életemben, és nem látom, hogy igazából mivel kell küzdeni, akkor soha nem fogok tudni győzni, megismerni önmagunkat, ahogy ő lát bennünket, és folyamatosan könyörögni. Ez a legnagyobb munka, állandó munka, amiben folyamatosan szorgoskodnunk kell, hogy el is tudjuk érni az ő kegyelméből a célt. De nagyon érdekes dolog volt itt, még azt olvassuk, hogy és a ti szövét nekeitek meggyújtva. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövét nekeitek meggyújtva. Mit jelent ez? Mit jelent ez, hogy a szövétnekeitek legyenek meggyújtva? Szövétnek az micsoda? És a lámpás micsoda? Az Isten igéje, ugye? Az Isten igéje. Ugye az én lábaimnak szövétneke a te igéd és ötvényemnek világossága? Ige ismered. De mit mond, hogy meggyújtva legyen? Mire utal? Szentlélekkel teljes ige ismeret. Szentlélekkel teljes ige ismeret. Ha én csak valamilyen lexikális módon, vagy ki tudja milyen módon ismerem az igét, vagy azért, hogy vitatkozni tudjak az igével, vagy az ige fegyverével valakivel, szóval értjük, tehát, hogyha bármilyen egyéb célból kutatom az igét, de nem a lélekkel megtelve, akkor biztos, hogy sötétségben fogok maradni, akkor biztos. Akkor lesz az én szövét nekem meggyújtva, hogyha a lélekkel élő kapcsolatban vagyok. Ugye szemgyógyító írt kérni, a lélek szemgyógyító írját. És kérni, hogy az igét valóban meg tudjuk érteni, hogy útba tudjon igazítani. És igazából azon az úton tudjunk menni és haladni, amely a készülés, a Jézus Krisztussal való találkozással való felkészülésnek az útja. De szeretnék még egyetlen egy figyelmeztetést itt megemlíteni, mielőtt a záró gondolatokra és a záró gondolatmenetre rátérnénk. Szeretném föltenni azt a kérdést, hogy miért mondja itt azt a Biblia, olvasunk még egyszer a 40. verset, ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jő el az embernek fia. Mit mond? Amely órában nem gondolnátok. Menjünk vissza az alapigéhez, jegyezzük meg ezt a kifejezést. Menjünk vissza az alapigéhez, Lukács evangélium a 21. fejezethez. És itt olvasuk a 35. verset, mert mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Még erre a kifejezésre szeretnék kitérni, mielőtt mondom, a záró gondolatokhoz érnénk. Miért mondja azt, a 40. vers, az előbb olvastuk, hogy amely órában nem gondolnátok, akkor jöjj el az emberfia, és azt mondja, hogy mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Hadd kérdezem, persze, hogy nem ezt mondja, de megkérdezem, ezt mondja ez az ige, hogy mint egy tőr úgy lepi meg azokat az embereket, akik nem hittek Jézus visszajövetelében? Nem. Hanem azt mondja, hogy mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Ebben benne vannak a Krisztus váró emberek is, akik komolyan várják Jézus visszajövetelét. Azt mondja, hogy mindenkit váratlanul fog érni. Miért? Annyira hirtelen, annyira váratlanul fog bekövetkezni, amikor nem is gondoljátok, mindenkit váratlanul fog érni. De éppen ezért nem mindegy, hogy milyen állapotban találja az embert Jézus Krisztus visszajövetele. Ugye az előtte levő események, a kegyelemidő lezárása, ugye ismerjük, most nem akarok ebbe részleteibe belemenni, de hogy talál bennünket ez az esemény? Azt mondja, mint egy tőr úgy lep meg mindeneket, akik az egész föld színén lakoznak. Szerintetek miért mondja azt, hogy mint egy tőr úgy lep meg? Mit akar ezzel kifejezni? Mit akar ezzel kifejezni? Mint egy tőr úgy lep meg. Az is benne van, igen.
Tőrt csapdaként állítottak annak idején, hogy ne vegye észre az a bizonyos állat, aki arra jár, hanem meglepetésként.
Pontosan, pontosan. Mint egy tőr úgy lep meg. Gondoljunk bele abba, hogy ott van az a háló, ugye, amit kihelyeztek ugye annak a szerencsétlen kis állatnak. Megy, egyik pillanatra a másikra lép egyet, belegabajodik abba, és onnan többé nincs menekvés. Tehát amikor azt mondja, mint egy tőr úgy lep meg, akkor azt jelenti, hogy hirtelenül, váratlanul, és onnantól kezdve nem lehet változtatni az embernek a sorsán. De hadd mondjam, ez is olyan érdekes, hogy ez a bibliai kifejezés, ugye, amire itt utaltál, de ha valaki nem ismeri ezt a bibliai kifejezést, és nem tudja, hogy mit jelent, csak azt tudja, hogy tőr, akkor ugyanezt a gondolatot fejezi ki. Miért? A tőrrel, ha valaki mondjuk tőrrel leszúrja a másikat, ugye, tehát a fizikai életben, gondoljunk bele, akár irodalmi, tehát regényekben, vagy bármit nézünk, a tőrrel nem azt csinálták, hogy elővették, megmutatták a másiknak, hogy akkor legyen ideje felkészülni, vagy esetleg védekezni, hanem ugye előrántotta, és abban a pillanatban szúr vele. Tehát azért mondom, az az eredeti, ugye, amiről beszéltünk, tehát az a jelentés tartalma van, de ha valaki nem ismeri, akkor is a tőr kifejezés mindenképpen a hirtelenségre utal, a váratlanságban, és az, hogy visszafordíthatatlan, ami ezek után be fog következni. És erre hívja fel a figyelmünket az ige, hogy igen, mint egy tőr úgy lep meg mindeneket Jézus Krisztus visszajövetele. Tehát ezért nem halogathatjuk a készülést, nem mondhatjuk azt, hogy még előbb ezt megteszem. Nem tudom, ti voltatok már úgy az életben, mondjuk egy-egy nehéz periódusban, amikor sok minden összejött. Nem mondtátok ti már azt, hogy jó, most még van 3 hónap, amíg még ez le fog zajlani, és majd utána neki fogok állni. Most igen, még van egy fél év, ami kritikus lesz, de utána már sokkal több időm lesz majd akkor. Szoktunk ilyeneket mondani? És ha nem hónapokban, vagy fél években, de hetekben, vagy napokban. Most pár napig nem érek rá, most nagyon összetorlódott minden, de majd utána. Hadd mondjam, minden egyes halogatással gyengülünk, minden egyes halogatással rontjuk a saját esélyünket arra, hogy buzgón fel tudjunk készülni Jézus Krisztus visszajövetelére. És az utolsó gondolati sor, amit szeretnék ennek az egész gondolatmenetnek a kapcsán megjegyezni, és szeretném, ha erről szólnánk, hogy vajon szerintetek mi az alapja annak, vagy hogy lehetséges az, hogy töretlenül valaki egy életen keresztül adott esetben, de több vagy több tíz éven keresztül, vagy egy egész életen keresztül valaki töretlenül és lelkesen buzgón tudjon készülni. Lehetséges ez? Na, nem ismerjük azt, hogy a legkomolyabb reményeink is a földi életben valamire készülünk, és sokában még mindig, úgy az embernek a buzgósága, úgy nem volt már veletek ilyen, hogy úgy alább hagyott. Szóval úgy valamit állandóan egy buzgó állapotban lenni, szóval mi kell ehhez? Szerintetek mi szükséges ehhez, hogy ez a buzgóság, és ez a várakozás, ez a folytonos készülés, ez ne csökkenjen az emberben, hanem inkább erősödjön. Mi szükséges szerintetek ehhez? Felülről való segítség, mindenképpen. Mi szükséges ehhez? Így van, a cél ott legyen az ember szem előtt folyamatosan. Nagyon fontos. Szereti, amit csinál, és a szeretet mire irányul? Így van. Ha nem szeretjük igazából Jézus Krisztust, ha nincs bennünk az a mérhetetlen szeretet iránta, akkor soha nem fogunk tudni felkészülni. Akkor fárasztó lesz, akkor belefáradunk, akkor lesznek fellángolások, ugye, mert fellángolni az ember könnyen tud, de nem lesz ez a kitartó készülés. Kitartóan várakozni és készülni csak az a valaki tud, aki nagyon szeret. Ha valaki nem szeret annyira, vagy csak éppen, hogy egy kicsikét jó, persze, igen, szeretem valamennyire, akkor ez a buzgóság, biztos vagyok benne, hogy pillanatok alatt alá fog hagyni. Olyan érdekes, én Ellen White életrajzai közül az életünk és munkánk, vagy az ő életéről szóló leírások közül ezt szeretem a legjobban. Ennek a legnagyobb részét ő maga írta, tehát a saját feljegyzései, tapasztalatai, ugye az életét végvezetve, a végét ugye már mások írták, de egy nagyon nagy részét ezt ő maga írja. És amikor ír a fiatalkori éveiről, arról az időszakról, amikor ő megismerte, ugye a metodista egyház tagjaként megismerte a milleri üzenetet, a Jézus Krisztus visszajöveteléről szóló üzenetet. És elfogadták ugye az egész családjukkal, és várták boldogan Jézus Krisztus visszajövetelét, és készültek buzgón az ő visszajövetelére. És ugye az egyházak, ugye a különböző egyházak ugye nem fogadták ezt az üzenetet, és ugye szembefordultak azokkal, akik ezt képviselték, és leírja az életrajzában, hogy egyik alkalommal is mentek ugye a gyülekezetbe, az imaórára, és bizonyságot tettek, ugye volt ilyen bizonyságtételi része annak az alkalomnak, és ő is bizonyságot tett a szíve legnagyobb szeretetével Jézus Krisztus visszajöveteléről, hogy Jézus nem sokára visszajön. És nem tudom, hogy olvastátok el, hogy mi volt a reakció. Azt írja, hogy nem tudtam megérteni, hogy az én nőtestvéreim is, hogy mi rosszat mondtam, írja, mert így ciccegtek, tehát így sóhajtoztak, így ismeritek ezt, amikor valaki nem szól semmit, de az egész lélegzetvételéből, mindenéből azt lehetett látni, hogy nem örül, és hátat fordítottak neki, szóval olyan magatartást tanúsítottak, és azt mondja, nem értettem, hogy mi rosszat mondtam. Hát Jézus nem sokára jön, hát most ebben mi volt a rossz? Nem értette, hogy mivel bántotta őket. De aztán később megértette, mivel. Ha valaki nem szereti Jézus Krisztust mindenek felett, akkor az ő visszajövetelének az örömhíre nem buzgó készülésre fogja sarkalni, hanem inkább félelemre és odázásra. Halogatja még. Még kicsikét szeretné elhárítani. Akkor tud az ember boldogan örülni Jézus visszajövetelének, hogyha az ember igazából szereti és Jézus Krisztust, és vágyva vágyódik az ő eljövetelére. Úgy elgondolkodtam azon, teljesen csak egy földi példát szeretnék említeni. Én két ilyen embert is ismerek, és ismertem, akinek a gyerekét elrabolták. Anya, elvitték. Szerintetek, az az anya, amikor elvitték a gyermekét, nem igaz, hogy mit küzdöttek, hogy a gyerekét újból láthassa, nem igaz, hogy mi minden követ megmozgattak, és milyen módszereket is próbáltak vállalni, csak hogy a gyereküket újból láthassák. Szerintetek, az az anya, akinek így elvitték a gyermekét, Azt mondta, hogy jó, hát persze, hát próbálkozom, majd egyszer csak biztos, hogy fogom látni azt a gyermeket. Szerintetek így viszonyult a gyermekéhez? Szerintetek volt egy nap az életében, amikor ne arra gondolt volna, hogy most mi van vele, mit csinál, mikor láthatom újra? Értitek, csak egy példát említettem. Ha valakit igazából szeretünk, és mit mond az ige? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből. Ez az első és nagy parancsolat. És a szülők bocsássanak meg, akik itt ülnek, és ezt mondom, jobban szeresd, mint a te gyermekedet. Első helyre helyezd az Istent az életedben, mindenki felett. És hogyha ez a szeretet megvan, akkor fogjuk tudni Jézus eljövetelét buzgón, kitartóan, és állandóan várni, és fogunk tudni készülni minden pillanatban az ő visszajövetelére. Olyan érdekes, Jézus Krisztus mond egy igét, János evangélium a 14. fejezet 28. versében a következőt olvassuk. János evangélium a 14. fejezet 28. verse. Jézus ezt mondja. Hallottátok, hogy én azt mondtam néktek, elmegyek, és eljövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, hogy elmegyek az én atyámhoz, mert az én atyám nagyobb nálamnál. Milyen érdekes ez a Biblia vers. Jézus mit mond? Hallottátok, hogy én azt mondtam, hogy elmegyek, és eljövök hozzátok. Ugye a fejezet elején olvassuk, hogy ne nyugtalankodjék a te szívetek, ugye. Atyám házában sok lakóhely van, elmegyek, helyet készítek, és visszajövök hozzátok. És Jézus mit mond? Ha szeretnétek engem, örvendeznétek, hogy azt mondtam, elmegyek az én atyámhoz. Akkor örülnétek ennek a hírnek. Miért? Mert ebben ott van az ígéret, amit az angyalok szinte esküvéssel ígértek, hogy ez a Jézus, akit láttatok, aki felemeltetett tőletek a mennybe, ugyanígy fog eljönni, ahogy láttátok. Örvendeznétek, ha szeretnétek engem. Ha szeretjük Jézust, akkor valóban teljes szívből tudjuk várni az ő eljövetelét, folyamatosan buzgón készülve. Erre a kérdésre se válaszoljunk, de fölteszem a kérdést, hogy saját magunkkal szembesüljünk. Ti, amikor Jézus visszajövetelére gondoltok, mindig az öröm van bennetek, vagy pedig van ott egy kis félelem is, hogy hát azért milyen nyomorúság lesz, milyen események lesznek, hogy fogok tudni megállni, milyen helyzetek lesznek. Én úgy gondolom, hogy nagyon gyakran belevegyül a mi várakozásunkba, a Jézus visszajövetelére való várakozásunkba, belevegyül a félelem is valamilyen szinten. Mit mond erről János első levele? A teljes szeretet kiűzi a félelmet. Ha félelmeink vannak, ha szorongunk, ha rettegünk dolgoktól, ez megrontja a várakozásnak az örömét, ez megrontja. Tudunk valakire nagyon boldogan várni, ha közben félünk is? A kettő együtt valahogy nem megy. Azt mondja, a teljes szeretet kiűzi a félelmet. Higgyétek el, a mi legnagyobb problémánk az, hogy nem szeretjük eléggé Istent és Jézus Krisztust. Ez a mi legnagyobb problémánk. Ha igazából szeretnénk, minden megoldódna az életünkben, minden. És éppen ezért arra kér bennünket, hogy ez a legfőbb parancsolat legyen jelen a mi életünkben. De ezt, hadd mondjam, magunktól nem tudjuk elérni. Hogy lehet parancsra szeretni? Azt mondja, ez az első és nagy parancsolat, nem érdekes? Mert az, hogy mit tudom én, ne rontsd meg a szombatot, tiszteld atyádat, ne lopj, stb. Ezeket, ne vedd az Úr nevét hiába fel, ne csinál a bájvánca, ezek olyan érthető parancsolatok. De az, hogy szeresd, és Jézus azt mondja, ez a legfőbb, ez a legnagyobb parancsolat. Hogy tudjuk mi őt igazából szeretni? Hogy tudjunk erre? Ismeret, minél több időt eltölteni vele, imában, igeolvasásban, gondolkodásban, minél több időt eltölteni vele. És ne feledjük el, még egy nagyon fontos dolog, kérjünk szeretetet tőle. Azt olvassuk a Jézushoz vezető út könyvben, című könyvben, hogy magadtól, saját erődből Jézust sem szeretheted. Ilyen nyomorultak vagyunk. Azt a valakit sem tudjuk igazából szeretni, aki az életét adta azért, hogy örökké vele lehessek. Kérni szeretetet tőle, hogy a tőle jövő szeretettel tudjam mindenek felett őt szeretni, és utána embertársaimat, mint magamat. És ha ez a szeretet ott lesz a szívünkben, ha ez a szeretet ott lesz, akkor ne haragudjatok, hogy most emberi példát mondok, de emberi példát mondok, akkor fogunk tudni úgy szeretni, mint János apostol. Akkor fogjuk tudni úgy szeretni Jézust, mint János apostol. János ugye a szeretett tanítvány, ugye a legfiatalabb tanítvány. Milyen szeretettel csüngött Jézuson? Milyen volt az, amikor Jézus felvitetett a mennybe, és utána János nem látta, közel 60 évig nem látta Jézust. És mikor látja legközelebb Jézust, János? Pátmosz szigetén megjelenik neki Jézus. Milyen lehetett Jánosnak újból látni Jézus Krisztust? Milyen lehetett? És emlékeztek rá? Jézus többször megszólal, sokszor az angyal ad útbaigazítást, képek jelennek meg. Tehát ugye több mindent látunk jelenések könyvében, de van néhány helyzet, amikor Jézus maga megszólal. És szeretném megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e rá, hogy hogy fejeződik be jelenések könyve? Mi volt Jézusnak az utolsó személyes szava Jánoshoz? Bizony, hamar eljövök. És erre mit mond János apostol? Mit mond? Ámen. Bizony, jövel, Uram Jézus. Úgy legyen. Ámen. Bizony, jövel, Uram Jézus. Jézus újból megerősíti neki. Ne félj, hamar eljövök. És ha mi igazából szeretjük Jézust, akkor ugyanígy fogunk tudni válaszolni. Amikor csak halljuk, vagy ismét eszünkbe jut, vagy valaki megemlíti Jézus eljövetelét, vagy újból olvasunk róla, nem félni fogunk, hanem ezt fogjuk mondani, bizony, ámen, jövel, Uram Jézus. És ezt a szeretetet, és ezt a folyamatos Krisztust várást kívánom mindannyiunk életében. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, hadd köszönjük meg neked azt, hogy te olyan végtelenül szeretsz bennünket, hogy nem akarsz rólunk lemondani. Köszönjük Istenünk, hogy te mindent megteszel azért, hogy mi felébredjünk ebből a bódult állapotunkból, hogy igazi szeretettel tudjunk téged szeretni. Köszönjük, hogy mindent megteszel ezért. Köszönjük Istenünk, hogy te azon munkálkodsz, hogy mi folyamatosan tudjunk készülni és várni Jézus Krisztus visszajövetelére, és értékelni az üdvösséget, az örök életet, amelyet adni akarsz nekünk. Urunk, kérünk téged adjad, hogy soha ne halványuljon meg ennek a reménye, és ennek a várakozása a mi életünkben. Te látod, hogy a bajok, a nehézségek, a problémák annyiszor lekötnek bennünket, lehúzzák a mi szívünket, érzéseinket, gondolatainkat. Sátán, Urunk, tudjuk, hogy ezen a ponton olyan mértékig támad bennünket, de kérünk téged, te, akinek sokkal nagyobb a hatalma, mint a gonoszság összes egyesített erőinek, Urunk, kérünk a te hatalmaddal, a te végtelen és mindenek felett való hatalmaddal segítsél bennünket, támogassál bennünket, és ne engedd, hogy ismét visszasüppedjünk a mi régi állapotunkba, hanem Urunk, kérünk adjad, hogy ez legyen a legfontosabb tevékenység a mi életünkben, hogy veled időt eltölteni, rólad gondolkodni, veled beszélgetni, Urunk, és készülni a te eljöveteledre. Urunk, hogyha önmagunkra nézünk, akkor elveszítünk minden reményt arra vonatkozóan, hogy mi üdvözülhetünk, hiszen csak a mi bűneinket, nyomorúságainkat látjuk. De köszönjük, Urunk, hogyha a te szent lelked van jelen a mi életünkben, amikor önmagunkra tekintünk, köszönjük, hogy akkor reményt látunk, akkor bele tudunk az ígéretekbe kapaszkodni, hogyha mi bűneink skarlátpirosak, fehérek lesznek, és tisztává tudsz bennünket tenni, Urunk. Kérünk téged, cselekedd ezt meg, úgy vágyódunk szabadulni a mi régi rossz jellemvonásainktól, bűneinktől. Urunk, köszönjük, hogy te benned van hatalom, erő, hogy ezeket a jellemvonásokat, amelyeket Jézusban láttunk, bennünk is meg tudjad valósítani. Kérünk téged, adjad, hogy így tudjunk várni Jézusunk téged, és így tudjuk az erről szóló örömhírt embertársainkkal megosztani. És kérünk téged, adjad, hogy a mi életünkkel sietetni tudjuk a te visszajöveteledet. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, kérünk téged, segítsél nekünk egyénileg mindannyiunknak. Te látod egyénileg, mi mindennel küszködünk. Mindannyiunkon könyörülj, Urunk, a te végtelen kegyelmedből. Amen.
Amen.